Na, ezek... most akkor mi a helyzet? Itt a tiéd a konferálás joga, nem?
Ja, igen.
Mert hogy ti sokkal jobban ismeritek egymást régebről is. Igen. Egyszer volt alkalmam úgy, hogy te hívtad őt, és akkor telefonon beszéltünk vele. Hát azt mondtam, hogy azt te vagy.
De ez érdekes egyébként, hogy Balázsról, aki itt ül velünk a stúdióban, Kránitz Balázs, szia!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Azóta lettünk jobban, mióta már nem vagyunk kollégák, ugye, mert elvileg mi egy idősíkot tekintve egy ponton is dolgoztunk
nagyjából
a Magyar Rádióban.
Igen, két szerintem... külön emeleten találkoztunk.
Talán még én voltam az utálatos is, ugye, mert a régi rádiós voltam, én meg akkor újként érkeztem.
Én nem tekintettem rád, így egyébként.
Mindenesetre egyszer rúgta ki bennünket majdnem, úgyhogy egy kis csúszással.
Így van, nagyjából hasonló időben távoztunk.
Védés dasszövetséget okozott közöttünk.
Igen, szóval de most az, hogy kimondjuk, hogy Kránitz Balázs, és akkor ilyen, mit tudom én, titulusokat lehet-e mögé illeszteni? Aeropark, azt el tudom mondani. És akkor mi van?
Én nem vagyok egy ilyen titulusmániás, úgyhogy...
Nem a mánia miatt, hanem hogy a hallgatónál ezt mondjuk képbe rakjuk.
Mert hogy igazgató helyettes...
Ügyvezető helyettes, de maradjuk ugye az Aeropark repülőmúzeumból.
A Csávó a múzeumból.
Vagy egy gyerekek szokták mondani, a bácsi a YouTube-ról a tévében.
Na, szóval, hogy kezdjük akkor azzal, hogy bemelegítsük, mert nyilván úgy szoktunk meghívni ide vendégeket, hogy mindenféle felkészültség nélkül azért, hogy tudjunk szabadon beszélgetni. Tehát akkor kezdjük azzal, hogy most aktuálisan tavasz van, ugye nem sokára jön a nyár, egy aktívabb időszak, ugye, ami repülés és a környékét illeti, hogy most ott nálatok a múzeumban és a repülőtér környékén mik az aktualitások, mik azok, amik voltak, lesznek és mindig is lesznek, és mik azok, amik tök újdonságok esetleg.
Nő a forgalom, mind kerítésen kívül, mind kerítésen belül. Tehát nálunk most beindult ez a reptérlátogatós főszezon, és sorra érkeznek a gyerekcsoportok az ovistól a középiskoláson át, és akkor plusz a másik korosztály a nyugdíjas csoport, és a kettő között mindenki. És hát mindenkit próbálunk közelebb vinni a repülés világához. Kint a repülőmúzeumban egy picit úgy, hogy megismertetjük a múltat, bent a repülőtér területén úgy, hogy megmutatjuk a jelent, hogy miről is szól napjainkban a repülés, és hát emellett meg sok izgalmas látványunk van, mert beindult a nyári forgalom a repülésben, itt, utaznak az emberek,
nagyon. A történelmi múzeum résznél ott ezt le tudná nekünk festeni, hogy körülbelül mi az, amivel találkozik az ember, hogy hogyan született meg a repülés, gondolom akkor fényképeket
dokumentálva. Ennyire messzire nem megyünk vissza, nem. Itt ugye főleg a hazai polgári repülésről van szó, ami egyébként szintén jócskán vissza lehet menni, mert tavaly ünnepelte az indulásának a 100. évfordulóját a magyar menetrend szerinti légi közlekedés, de mi azt szoktuk mondani, hogy a magyar repülőtés történetnek egy olyan jó 60-70 évét tudjuk bemutatni, főleg a maléven keresztül, és egészen messzire vissza tudunk menni, mert a 46-os időszakot megidézzük, amikor ott van a Likettes, és ami hosszú-hosszú éveken keresztül a belföldi járatokat csinálta, és kipróbálhatják a látogatók, hogy milyen abban a süppedős fotelbe beleülni, amit ma ülésnek hívnánk a repülőgépen, és ez nem egy első osztályú történet volt, hanem egy tök normál repülőgép akkoriban.
Az zuhant bele a Dumba utcába, vagy nem?
Egy olyan, pontosan egyhez hasonló.
De pont az, amelyik bele zuhant?
Hát nem, az már nem. Abból már nem lenne mit, vagy nem lehetett mit kiállítani.
Volt egy ilyen csúnya baleset, igen. A nem tudom, hanyas években, 50-es? 60.
Nagyjából ott, igen, azokban az időszakokban.
A mostani Róna utca egykoron a Lumumba utcába csapódott bele.
Séta reptettek. Igen. Hát ott aztán visszaütött, amit utána később fedeztek föl, hogy valahogy ezt a pilótaképzést át kéne alakítani, és valahogyan rendszert kéne vinni a dologba, és nem biztos, hogy egy jó út, hogy ex-katonai pilóták repülnek polgári gépeken.
Pedig azért különböző ilyen repülős dokumentumfilmeket, mint a légikatasztrófák, hogyha nézzük, ott mindig sokszor elhangzik, hogy az egykori repülős, hogy hívják ezt, vadászpilóta,
igen.
Átszállt a Boeingre, és akkor ott repülget, hogy azért van ez a vonal.
Természetesen a tapasztalat az nagyon fontos, csak ugye a jogi környezet nem volt akkor olyan, hogy megfelelő átképzés, plusz valahol az alázat, meg ez a kihanemén, meg a ide nekem az oroszlán jellegű működés, az nem feltétlenül átültethető a polgári repülésbe. Ugye ott egy túlterhelt repülőgépről volt szó, kedves utasokkal, pilóta főkében, akiknek villogni kellett, és akkor még erre néhány mutatvány kis magasságon, ebből jött a probléma.
Te magad is vezetsz repülőgépet?
Nem, én nem vezetek, ez kimaradt az életemből. Annak idején felvetődött, hogy vezessek, nem mondom, voltak olyan kanyarok, most nem nagy utasszállítóról beszélek, amikor mentünk.
Ibizára vittem kicsi, egy 100 fős csoportot, kicsi, ilyen próbarepülésre.
Nem, ilyen, nem. Kicsi repülőről ülünk elől, nézelődök minden, és akkor mondja a pilóta, hogy na, akkor a tiéd, persze.
És az milyen érzés, hogy megfogod a kormányt, és akkor semmit, csak hogy mész, vagy ott azért kell?
Nem, ott azért elkezdi az ember érezni. Tehát, amit a pilóták szoktak, hogy hát már aki ráérez erre, hogy úgy a csontjaidban, meg úgy mindenedben, hogy viselkedik a repülőgép, és akkor ugye emellett gyorsan tudni kell, hogy hova kell nyúlni. Kezeddel dolgozol bele, lábaddal dolgozol bele, vagy valami más
most
csinálsz.
Belefutottam egy videósorozatba a YouTube-on, ahol egy csajszit lehet látni, egy pilóta hölgyet. Nem tudom egyébként, hogy miért dobta föl nekem. Valószínűleg azért, mert azt találgattuk a Natival, hogy ki volt az első magyar pilótanő, aki utasszállított vezetett, mert ugye ismeri valahonnan, és nem jutott eszébe, hogy milyen Ildikó. Hát Cigány
Ildikó.
Hívják. Cigány György, a Játék és Muzsika 10 percben kislányáról van szó, aki egyébként teljesen más úton jár most már, legalábbis
hát meg a repülés előtt is teljesen más úton járt, mert zenetörténészi diplomával.
Igen.
Egyébként nagyon jó a sztori, járt akkor Kökény Mihály egészségügyi miniszter nyakára, hogy módosítsák már azt a rendeletet, azt a törvényt, ami tiltotta, hogy nők utasszállító gépeket vezessenek.
Tiltotta rendelet.
Volt ilyen rendelet. És akkor milyen? Az Ildikó addig ment minden héten Kökény Mihályhoz, amíg egyszer csak megjelent a közlönyben, hogy eltörölték.
Na és akkor hogy ennek kapcsán gondolom feldobta, lehallgatott a telefonom, és feldobta, hogy akkor én nézek mindenképpen olyan pilótafülkés felvételeket, ahol szállnak le különböző repülőgépekkel, különböző repülőterekre, és hát hogy azt nézem, hogy itt azért egy ilyen megfelelő protokollal, ha nincs nagy baj, akkor nem olyan bonyolult letenni egy gépet, nyomkodnak ilyen gombokat, amik fel vannak írva a checklistre, vagy nem tudom hova, és akkor 30 fokra, nem tudom, a fékszárnyat, vagy nem tudom, 15 fokra, nem tudom, hányra kell állítani, és akkor az úgy leteszi magát is szépen a gép. Nagyon nagy bűvészkedés nincsen. Tehát, de egyébként van.
Határozottan van. Igen, tehát egyébként egy ilyen tévhit is van az emberek fejében, hogy jó, hát ma a pilóta benyomja a landing gombot, aztán lejön a csávó a repülőgéppel, ennél összetettebb a dolog. Ugye arról szól, hogy 30-40 évvel ezelőtt sokkal jobban manuális, és sokkal jobban analóg volt az egész. Ma inkább a repülést menedzselnie kell a személyzetnek, de ez nem jelenti azt, hogy nem vezetnek kézzel, mert föl- és leszállás az mindig kézzel történik.
De ez biztos, mert mint arról beszélgettünk, hogy egyébként az van, hogy leszáll magától a gép, ezt akarják kiiktatni, hogy legyen már egy kis emberi tényező azért.
Így le tud szállni a gépek, nagyon régóta le tudnak szállni maguktól, de a lehető legritkább esetben alkalmazzák a pilóták, mert nem tudnának máshol vezetni. Ugye föntutazó magasságon 10 000 méteren azért nem vezet kézzel, mert egyrészt tök fölösleges, 8 órát pontosan tartani a magasságot, és pont addigra fárad el, amire a repülés legkritikusabb része jön, és le kell szállni. És azért a döntéshozatal meg az emberi tényező az le- és felszállásnál az egyik legfontosabb. Tehát nem véletlenül nem jutottunk még el odáig, hogy automatába szállnak föl. Megy folyamatosan az agyalás ezen, hogy akkor bízzuk a robotra a felszállást is, de ott van két kritikus sebességpont. Az egyik ez a V1, az elhatározási, a másik a VR, a rotét, amikor emelhető. És ugye amikor el kell dönteni, hogy most egy 90 tonnás géppel 210-220 km/órához közeledve megállok, vagy nem állok, elége a pálya, vagy nem elég a pálya, az sokszor a pilóta hamarabb megérzi, mint hogyha bármilyen műszer ezt jelzi neki.
Nyugodtan, mert Szabi jelentkezik.
Ahol van hely, ott miért nem építenek hosszabb felszállópályákat? Ez felszállópályának hívják, vagy kifutópályának?
Igazából pálya. Vagy futó pálya az angol runway-ből, de pályának szoktuk nevezni.
Szóval miért építenek hosszabbakat, mert akkor nagyobb a biztonsági terület, nem?
Hát van, ahol nem adja ki a földrajzi
azt, környezet. De azt mondom, ahol mondjuk.
Ahol kiadja, ott azért építenek. Tehát most csak, hogy extrém példákat mondjak, ott van Madrid repülőtere 4000 méter fölötti pályákkal, sőt az egyik talán azt hiszem ilyen 5 kilométerhez közelít, azért, mert ugye Madridban tudjuk, nyáron elég meleg tud lenni, ha meleg van, akkor híg a levegő, nehezebben termelődik a felhajtóerő, és nem utolsó sorban nagy gépek járnak oda, és nagy tengerszint feletti magasságon van. Tehát ez majdnem az
a
hot and high kategóriájú repülőtér. Tehát ahol adott, a forgalom megköveteli, ott igen. De hát vannak az extrém repülőterek, elég csak a Görög-szigeteken körbenézni.
Hát igen, vagy a Katmandú, azt hiszem ott is van, vagy Katmandúban is van egy olyan repülőtér, ami két hegy között van, épp hogy beférsz föntről lefele. Tehát,
és egy völgyön kell végig manőverezni, pontosan.
Most egy nagyon idióta kérdés fog feltenni, aztán lehet, hogy kiderül, hogy nem is az, és hogy valójában elkezdődött a repülőgépgyártás iparában is ez a dolog. Ugye az autóknál látjuk, hogy nagyon az elektromos autók irányába mennek, mondjuk sétarepülésnél. Ott van már olyan kísérlet, hogy Aksis az a bizonyos gép?
Van elektromos repülőgép, ráadásul részben magyar fejlesztésű.
Akkor nem mondtam, kérdeztem ügyeséget.
És hasonló a szűk keresztmetszet, mint az autóknál, az Aksi.
Az elég kellemetlen, mikor fönt lemerül.
Nem azok, amiket, ugye vannak ezek a vitorlázó repülők, amik kis propellerrel mennek, és mondom, hát az csalás. És mondták, hogy nem, de hát azért van ilyen. Azok is ilyen elektromos?
Nem, ezek itt konkrétan olyan konstrukció, hogy akkumulátor, csak hogy az Aksi esetében van egy olyan probléma, hogy nehéz, az elektromos autóknál azért még jó pár évvel ezelőtt láttuk, hogy Bécsig nem lehetett elmenni, és töltési lehetőség sem nagyon volt még pár évvel ezelőtt az M1-esen, a másik a tűzveszély. Dolgoznak rajta, vannak nagyon jó kezdeményezések, de az látszik, hogy egyelőre ez csak nagyon kicsiben, tehát ilyen 2-3 férőhelyes repülőgépekben fog működni.
Igen, ezért is mondtam a sétarepülés példáját, mert azért elvinni egy 50 fős társaságot utasszállítom, még én sem látom magam elő. Egyébként az, hogy te nem vagy pilóta, tehát nem vezetsz repülőgépet, az más, hogy mikor beülsz haver, és akkor fog meg nyugodtan a kormányt, akkor hogy tud kialakulni az a fajta szenvedély a repülőzés iránt, mint ami benned kialakult?
Ez egy jó kérdés.
Folyamatos vágyódás?
Nem folyamatos vágyódás. Egyszerűen ez a világ úgy elvarázsolt. Egyébként ez még nagyon gyerekkoromban kezdődött, amikor apukám tök random egy szombathelyi repülőnapon így fölültetett egy gépre, hogy hopp, menjél, egy L410-es 20 fős repülő volt.
Az arról ugrottam egyszer, lengyel gyártmány,
cseszlovák. És egy nagyon-nagyon kellemes élményt sikerült szerezni, és akkor ez mindig ott motoszkált a fejemben. Aztán úgy egyre több repülős film, egyre több repülős olvasnivaló, egyre több szakirodalom. Aztán jött a rádió, ugye annak köszönhetően, annak idején úgy elég rendesen be lehetett jutni a kulisszák mögé, én ezt maximálisan kihasználtam.
Nyomasztottad a kollégákat, helyes, hogy kéne egy kis repülős tartalom.
Igen, nálam nem volt csak hetente 4-szer, de valamilyen aspektusból. És ahogy egyre többször bejutottam a repülőtérre, és láttam, hogy tényleg mi minden történik ott a háttérben, akkor az úgy nagyon-nagyon beszéppantott. És amikor én ezt a média tevékenységemet befejeztem annak idején, egyértelmű volt, hogy csak a repülőtér jöhet számításba bármilyen vonalon.
De hát azért, hogy a média tevékenységednek az utórezgései és a tapasztalata, hogy megszerezti, azért így használt veszed ennek.
Persze, azért most indult egy YouTube csatorna, sőt, annak egy tök véletlen indult egy YouTube csatorna, és azért büszkén mondom, hogy most már közeledünk a 100 000 repülőmániás követőhöz.
Azt akarok kérdezni, hogy áll most
az nagyon jó.
Nem is gondoltuk volna, hogy magyar viszonylatban 100 000 stabil követője lehet egy repülős, egy masszív repülős YouTube csatornának. Jól, köszönöm szépen. Most az össznézettséget majd mindjárt esetleg kipuskázom a telefonról.
Statisztikák egészen nyugodtan jöhetnek.
Igen, 80-valahány ezer környéke, és tartunk 310 vagy 12 epizódnál, és nem ez a brazil szappanopera jellegű, hogy még reggel nem tudjuk, hogy José Armandóval mi történik este a tévében, tehát tényleg egy kicsit ez a klasszik dokumentumfilm jellegű történet.
87 000-hez közelítetek, 400 videó van kerekent feltöltve, és hát most nem tudom, a legfrissebb videót, amit föltöltöttek.
Most sorcok voltak, igen.
3 héttel ezelőtt, egy 777 tripla hetes, bocsánat.
Igen.
Boeing 30 éves lett, és ezt 67 000-en nézték meg, hogy nagyon tisztességes nézettségetek van.
De van félmilliós, van...
Ja, nyilván, persze.
De nem csak az a döbbenetes, hogy a 244-es, a szovjet Concorde, a repülőgép gyártásnak a legnagyobb kudarca, ha lehet azt mondani, az lett a legnézettebb. Egy nagyon érdekes sztori.
Igen, tehát amiket így nem mondom, hogy rendszeres nézői vagy, de amikor itt tényleg van egy ilyen, akkor azt így bekapcsolom, és akkor nézem.
De nem lehet, hogy pont a szenzáció szaga miatt van az, hogy ekkora nézettség van egy ilyen? Amiről te nem gondolnád.
Nem, mert ugye pont azt szokták írni a kommentelők, hogy nem megyünk rá arra, hogy folyt a vér, hanem tényleg inkább szépen lassan fölépítjük azt a dolgot, hogy hogyan következett be az esemény, de egy típusnál persze a kiemelkedő dolgokat előhozzuk.
Annyit akarok csak mondani, hogy tök jók a címadások, tehát olyanok, hogy az ember nem érzi kínosan magát, hogy nem ez a lejtette a telefonját, de nem úgy, és majdnem meghalt, hanem a stewardess, aki szembeszállt a TWA nem tudom hányas elrablóival, akkor ilyen, hogy a géprablások és nyugati járatok, tehát van benne valami kis hangzatosság, de mégse ez a nagyon bulvár hajász hülyeség, és az ember így rákattint, és pont ilyen egyensúlyban van a magával a tartalommal a címadás, és úgyhogy teljesen jó vagy.
Köszönöm szépen.
Én egy picit visszatérnék az Aeroparkra, ráadásul most itt vagyunk így az elmúlt pár évben azt lehet tapasztalni, és adatok is vannak erre nézvést, és a diákok itt az, amit meg szeretnék ragadni, hogy nekik tényleg ilyen néhány másodperces ingerek, és már kell a következő inger neki, hogy lehet megfogni őket egy ilyen parkban. A kérdésem arra fog még irányulni, hogy itt ült két héttel ezelőtt nálunk két történelem tanár, aki elvitt 45 fő diákot Doberdóba, ahol kaptak egy olyan VR szemüveget, hogy a régi csatateret látták, de úgy, hogy mellettük le is lőttek valakit, hogy nálatok is van ilyen, mert ott rájöttek, hogy ezzel lehet őket bemozdani, mert valójában szinte már semmi nem érdekli őket, amiben nincs valami digitális cucc.
Ez valóban így van. Egyébként van egy nagyon érdekes korhatár, ez körülbelül ez a 13-14 év környéke, de inkább a 13-at mondanám. Ővelük nagyon könnyű dolgozni bent a repülőtéren, és most ez egy rossz kifejezés, hogy dolgozni, mert élményt adunk mi is.
Igen.
De ők még hihetetlen nyitottak. Meg ott azért van nekünk egy olyan előnyünk, hogy a repülőtér rengeteg pontján ki tudunk szállni. Ugye nekünk a repülőtér látogatás ezért teljesen egyedi Európában, mert rengeteg helyen van, de beraknak a buszba, és a végén kiszállsz. A program végén kiszállsz.
Ez
a buszba.
Olyan, mint a budapesti busz az ázsiaiaknak, amivel körbe szokták vinni, kicsit így kell elképzelni.
Igen, csak mi itt közben kiszállunk, és amikor egy 400 tonnás Jumbo gurul el melletted, vagy jön egy 300 tonnás repülőgép a fejed fölött 40 méteren, azért az ad egy olyan élmény, hogy még a legmasszívabb TikTokot nyomkodó ifjúság is kinéz a fejéből, hogy ez mi volt, majd utána azért egy videót csinál róla, a harmadik adál már meg elkezd kérdezni.
Ez jó.
És a legjobb az egészben a legkisebbek kell menni. Tehát eleve egy ovis csoportnak, egy első-második osztályos gyerekcsoportnak az a nyílt őszintesége és kíváncsisága. Ott persze a reptérlátogatáson nem arról beszélünk, hogy hogy alakul ki a felhajtó erő, most milyen fékszárnyat állított a pilóta és hány fokos a futóműven a fék, ott az a lényeg, hogy egy olyan impulzust adjunk az ovisnak, hogy ott a Barbie repcsi, megszámoljuk az ürgéket, akik előttünk szaladnak, a felhőcskés repcsin hány felhő van, és akkor ő emlékezni fog arra, hogy pár évvel ezelőtt, és nem tudom, integet a Oliver bácsi a nagy repülőgépnek az ablakából, és akkor ott így indítjuk, így fertőzünk.
Megtudtuk, hogy az egyik pilóta Oliver.
Így van,
ez már egészen biztos.
Ez így van.
Ennyi, mondd csak.
Nem csak egy gondolat még, valóban a középiskolás pályaválasztás előtt álló csapatoknál ott megdolgozik a túravezető a pénzért, de nem reménytelen a helyzet. Tehát megvan az a helyzeti előnyünk, hogy ezek a nagy gépek még tényleg azok, akik éppen abban a fázisban vannak, hogy a világ nem érdekli őket, és nagyon bántja őket a világ, azért ott ki tudnak egy picit szakadni.
De most a kültéren vagyunk, ez belülről is van egy ilyen vezetés nekik? Tehát azért gépeket is megnéznek, gondolom, bemennek pilótafülke, különböző típusok.
Múzeum abszolút erről szól, és ráadásul ott még ugye olyan extrák is vannak, hogy olyan kollégák mesélnek azokról a repülőgépekről, amik nálunk kiállítva vannak, akik azokon a típusokon kezdték a pályafutásokat, aktív légiutas kísérők voltak, utaskísérő kolléginák szoktak biztonsági bemutatót tartani, bevonják őket, és akkor apropó digitális világ, van 5 szimulátorunk.
Ez lett volna a következő
kérdés. Úgyhogy amikor ott egy Airbus A320-assal, egy MiG-2-es helikopter szimulátorral lehet csapatni, és nem egy ilyen megfelelő, nem akarom kimondani, tehát de az adott telefonon, vagy egy iPhone képernyőn, hanem egy 180 fokos vetítésben, és úgy átveri az agyadat, hogy annak ellenére, hogy nem mozog a konténer, de azt
döntöd a fejed.
Igen, döntöd a fejedet, és liftezik a gyomrod, na ott azért át lehet őket lendíteni.
Hát igen, amit már Szabinak is meséltem, hogy nekem van egy IT-s barátom, aki nagyon benne van ebben a VR dologban, és mindenféle fejlesztést ő magáévá is tesz, és akkor beemeli a mindennapjába, és beültetett engem, azt mondja, vedd föl egy autós játékba. És ennyit mondott, hogy most nézz oldalra. Amikor azt láttam, hogy a visszapillantóból láttam, hogy mi van mögöttem, olyan hány ingerrel mondtam, hogy Gyuri, ezt azonnal vedd le rólam, én mindjárt meghalok.
Igen, evidegy, hogy az ember milyen helyzetbe csöppen, és nagyon érdekes, hogy a szimulátornál
is... És ez egy repülőnél ez még keményebb lehet.
Azok szokták rosszul érezni magukat, akik állnak bent. Mert ugye őnekik nincs fix pontjuk abból a szempontból, de akinek van egy olyan fix pontja, hogy az egyik ez a gázkaron, és nem kell, hogy kapaszkodni, a másik keze a side sticken.
Megcsinál valamit.
Igen, és igen. Leköti a fejét, ő csak érzi. Aki meg hátul áll, nagyon sok kollégám is rosszul, vagy nem bírja a helikopter nézni, és akkor kapaszkodik a falba.
ami még jelzi azt, hogy hát nem tudom, hogy reneszánszát éli, vagy folyamatosan platózik ez a repülés iránti vágy és kedveltség, hogy rengetegen kijárnak ki spotterkedni repülőtre. Ez legális egyébként? Tisztelettel kérdezem.
Abszolút legális.
És arra olyan... gondolsz, amit a Pecsúvác Peti is csinál, jött, meg is érkezett. Lehet, hogy vannak kérdései.
Igen, hogy ez legális?
Abszolút legális, sőt ma egy valamit magára adó nagy nemzetközi repülőtér ki is alakít megfelelő helyeket. Ugye itt Ferihegyen is van 2-3 ilyen, van a Kargódom, meg van a Spotterdom.
Ezek kialakított helyek? Nem, ezek csak, hogy ott
de
vannak.
Ezek kialakított, tehát hogy direkt azért, ennek elmondom majd az előtörténetét is nagyon szívesen, de hogy ez egy magaslati pont, van kint pad, rálátsz a pályára, a pályának arra a részére, ahol a földetérési zóna van, és valahol ez érdeke is a repülőtereknek, mert bonyolultabb volt, amikor kivagdostak a kerítésből darabokat, hogy átférjen a teleobjektív.
És károsabb is. Gondolom.
Károsabb is, és például csak egy gondolat, hogy Frankfurtban a kerítéseken vannak ilyen kis kör alakú fedések, és pont akkor, hogy átférjen egy objektív. Tehát, hogy ilyen szinten, de ott egy többszintes lelátó van a pályák
mellett. Ez egy ilyen veszélyesebb üzem annál, mint hogy itt bohóckodásra lehetőséget idézőjelben adjon a repülőtér, vagy rosszul gondolom? Vagy atomerőműből is lehet ott bemenni, fényképezgetni.
Itt a föl- és leszálló gépek látványa ragadja el az embert.
Igen, vagy föl- és leszálló atomerőművek látványa.
Igen. Minden, ami, hogy mondjam, nem a egyre nyitottabb a repülés világa, tehát nem véletlenül mutatunk meg mi is rengeteg, több a misztikum ezzel kapcsolatban, mint ahogy azt sokan elképzelik, de hogy ott a biztonsági kerítés, ezzel nincsen gond. Azzal már van gond, amikor a pálya végén egyszer-egyszer előfordul, hogy sárkányt eregetnek büszke apukák a gyermekükkel.
De neki nem volt gyerekszobája, vagy szülője, aki elmagyarázza neki, hogy ilyet nem csinál?
Hát, vagy egyszerűen csak a logikus gondolkodás úgy nem született meg benne?
Nem tudom, feltételezhetően nem, és hogy akkor ilyenkor intézkedésre van szükség, mert múltkor pont kiszóltam ott a kerítésen egy ilyen apukának, hogy hát ha beakad az a sárkány a gépnek a szárnyába, akkor a gyerek baromi gyorsan fog hozzánk bekerülni, tehát minimum 240-260 km/h-val. Tehát, hogy vannak, de ez ugyanolyan, mint ami annak idején a drónokkal volt. Bejöttek a drónok, és volt rá példa, hogy a repterek környékén elég komoly problémát okoztak. Csak a Gatwicket bénították meg három igen, napra, pár
igen,
évvel ezelőtt.
Igen, erre emlékszem. Egyébként a drónozás, ugye nagyon sok a repülés ügy, nagyon sok mindenből áll, a siklóernyősöktől az ejtőernyősökig keresztül a drónokig, hogy a drón az indokolt, ez a, hát nem tudom, túlszabályozás, de a szabályozása szerinted?
Én azt gondolom, hogy igen, főleg abból kifolyólag, hogy rengetegen tényleg nem nézik, hogy hol engedik föl. Uh-huh. És nem véletlen, hogy van egy olyan része a dolognak, hogy a normális drón, ami teljesen legális, és működik rajta úgy a GPS és a hozzátartozó szoftver, az a kritikus helyeken be se indul. Lásd egy repülőtér aha, mellett, vagy bármilyen érzékeny infrastruktúra mellett. Tehát akkor az meg van buherálva. Harmadrészt meg olyan emberek kezében szoktam drónt látni, hogy hát...
Hogy érte meg ezt a felnőtt kort?
Nem biztos.
Igen, igen. A drónozással kapcsolatban nekem mindig az érdekes, hogyha mondjuk nézek egy zenei klippet, uh-huh, egy videóklippet, és látod, hogy drónnal készült, de azt is tudod, hogy nem kértek rá engedélyt, hogy ezeket a csapatokat úgy utólag soha nem keresik meg, hogy de haver, nem volt rá engedélyed. Mert lehet, hogy ezzel viszont a szabályozás az sokkal érvényesebb tudna lenni, hogyha lenne valami relevansa ennek a dolognak, hogy utólag megkeresik őket.
Az egy nagyon érdekes dolog, hogy ki milyen engedélyt kért meg, meg ugye viszonylag egyszerű lett ilyen feladatokra akár a bejelentés és a légtérigénylés, mert régebben ez sokkal macerással volt, nem tudom hány papírt kellett, most azért online viszonylag, hogyha az ember nem akar túl bonyolult dolgot, túl bonyolult helyen csinálni, akkor megkapja az engedélyt, és azért megy abba az irányba a világ, hogy aki ezt tényleg komolyan gondolja és szereti a munkájának a része, és nem az van, hogy ó, hát fölküldjük csak egy picit, csak egy 8 méterre, csak ott egy picit az erkélyet, csak az adó mellett, és nem a kiutat keresi, azok megcsinálják, és van egy nagyon-nagyon rendes, legális része.
Viberen írt nekünk Melinda időközben, azt mondja, bocsánat, most kapcsolódtam be, de imádom a repülők világát. Nagyon feltűnne, ha csatlakoznék egy ovis csoporthoz? Mert nagyon izgalmas és szuper program, felnőtteknek van-e ilyen? Hát a nyugdíjasokat említetted, de akkor minden korosztály mehet.
Természetesen van, felnőtteknek is minden hétvégén indulnak ezek a túrek, úgy, mint a menetrend szerinti járatok, és az Aeroparknak a honlapján lehet az időpontokat megtalálni. Ez egy 3 órás program.
Hallottad, Melinda?
Amiben nem csak a repülőket mutatjuk, hanem például a reptéri tűzoltóságot is az ország legnagyobb tűzoltóautóival.
Van éjszakai verziója is ennek, ugye? És az miben különbözik, azon kívül, hogy sötét van.
Igen, ezt szoktuk, hogy nincs fent a nap.
Ráadásul közeledik a múzeumok éjszakája.
Igen, 22.
júliusban. És ahhoz ti is csatlakozni
szoktatok. Igen, így van, így van. Sőt, az nagy büszkeségünk, hogy az egyik leglátogatottabb intézmény mi vagyunk országosan a múzeumok éjszakáján.
Úgyhogy tulajdonképpen klasszikus értelemben véve nem is múzeum az Aeropark.
Múzeum, repülőgép kiállító hely, igen, de hát valóban nem egy épített múzeumról beszélhetünk. És ott az csak a egy éjszaka sok közül, de akkor kiemelten sok éjszakai túránk van. Egyrészt a hangulata. Tehát az, amikor ennek a 15 négyzetkilométeres kisvárosnak az éjszakai arcát látja az ember, amit úgy hívunk, hogy repülőtér, hogy 5500 fényforrás és lámpatest ott virít körülötten. Sejtelmesebb, ahogy a repülőgépnek a navigációs fényeit látod meg először a távolban, és utána derül ki ott előtted, hogy úristen, mekkora böhöm nagy állatgép szállt le itt előtted. És a másik, hogy amikor este vannak egy picit ilyen csendesebb időszakok, amikor észreveszed, hogy a repülőtér is egy nagyon-nagyon természetközeli hely tud lenni, hogy elment két felszálló, és akkor a madaraktól, a tücsök ciripeléstől kezdve az ég adta világon ott mindent hallasz, és lehet sok mindent magyarázni, hogy sötétben hogy találod a pilóta az állóhelyre. Melyik szín mit jelent a pályán? Hogy van a földetérési zóna kivilágítva? Hogy bírja ki a lámpa, a betonba süllyesztett lámpatest, amikor egy 300 tonnás gép 16 kiló gumit rá kell?
Én ezt már autóknál is megkérdezem, hogy a gyalogátkelő helyek előtt világító igen. lámpák, azok hogy bírják ki ezt a forgalmat?
Nagyon gyermeklelkű kérdésem van, hogy hogy van az, hogy bizonyos repülőknél látom a csíkot, utána más gépeknél meg nem.
Mi a kérdés?
Ez. Hát ez, hogy egyrészt hogy keletkezik az a csík, és miért van az, hogy hol látom, hol meg nem látom.
Felelhetek?
Igen. Nyugodtan, tényleg nem tudom.
Kondenzációs folyamatról van szó, ugye?
Igen, amikor ezért is hívják kondenz csíkot.
Igen, így van.
Otthon is néha előfordul.
Mikor betárásodik az ablak, ugye? A meleg levegő a hideg felületen lecs kicsapódik. Tehát a víztartalma a meleg hajtóműből kiáramló
levegőnek. Pontosan nem mindegy, hogy mennyire párás fönt a levegő. Ott ugye több száz fokos gázsugár jön ki a hajtóműből.
Ez világos.
A mínusz 50 fokba, mert hogy az a környezeti hőmérséklet, vagy a mínusz 60 fok, és hogyha van lecsapódás, meg van pára, akkor húsz csékot.
Tehát akkor Arnold Schwarzenegger nem lóghat a repülőgép szárnyán, mert nagyon fázna.
Egy idő után lóghat meg, oda is fagy minden további nélkül, tehát azzal nincs gond. Csak tényleg baromi hideg van. Hát múltkor nem is tudom, hova repültünk, Svédországba, és a kinti levegő hőmérséklete volt utazó magasságon, de már elég rendesen a Baltikum, ez mínusz 62 fok.
Ilyenkor azért elhúzzátok, nem az ablakot, kicsit kirakjátok.
Persze,
a kezeteket.
Persze, azért lazít az ember.
Mint ahogy az autóban, hogy a széllel játszol.
Igen.
Az a számolás, hogy 1000 méterenként 7 fokot csökken igen. átlagosan a hőmérséklet.
Nagyon jó, hogy ilyeneket tudsz. Én meg most tanulom ezeket, tök jó. Szóval választ kaptam tényleg egy gyermeklelkű kérdésemre. Egyébként meg közben nyitottam az Aeroparknak az oldalát, és ugye múzeum, szimulátorok, reptérlátogatás, ezekre van felosztva, és azért van itt egy olyan is, hogy Aeroshop. Ott például milyen stewardess ruhát tudok venni?
Vagy? Adott esetben ilyen, hogyha...
Hát otthon szerepjátékra gondoltam.
Otthoni játékhoz.
Megoldjuk azt is. Egyébként a ruhával kapcsolatban így az élmények. Van a Sanyi bácsi nálunk, aki hát amióta világ a világ, ő repülő ember volt, és évtizedeket húzott le a 254-es fedélzetén, fedélzeti mérnökként, és egy igazi humorzsák, és rengeteg történet. Na, ha valaki hozzá fölkerül látogatóként, Nagyvát és Annyi bácsi nem engedi le úgy a repülőről az utast, hogy az ne öltözne be pilótának, vagy légiutas kísérőnek, és még szituációs.
Mikor menjek? A dátumokat kérem, tehát mikor van ott?
Annyi bácsi minden második nap, és akkor ilyen dupla-duplát szokott vinni, úgyhogy na gyere, jó, és ott jó. Lehetsz
én
pilóta.
Most már vissza, hogy már eldöntöttem, hogy elmegyek.
És a nagy öregeket úgy kell elképzelni, hogy ha még élne Niki Lauda, akkor mint Niki Lauda, aki még ugye derékig kilógott a Forma 1-es autóból, teljesen mechanikus volt minden, most meg azért egy Forma 1-es autó teljesen másképp néz ki, és ugyanúgy egy mostani repülőgép teljesen másképp néz ki, mint egy 70-es évekbeli, mondjuk 254-es, hogy ők már köpik a fiatalokat, mi voltunk az igaziok.
Nem, van, aki még mind a mai napig oktatja őket. Tehát a legékesebb példa erre a Darida Tamás kapitány úr, aki annak idején az IL-18-ason kezdett, na most ugye
az IL-18... Ez nagyon hangos gép.
A 18-as? Inkább ilyen jó hangja. A 34-es az hangosabb volt. Ott az IL-18-as az még a légcsavaros turboprop volt.
Budaörsön repkedhetett IL-18-as? Vagy
nem, ott nem repkedhetett. Nem,
ott IL-valahányas ment, és az emlékszem, hogy azt mindig kimentem rá a kertben, mert láttam, hogy itt...
Hát igen, az IL-14-esek ilyen 1900 lóerős csillagmotorok, abból kettő, azért annak volt egy hangja. De nem, ez az IL-18-as a Malévnak az első olyan nagyobb gépe volt, ami már ilyen 100 utast tudott vinni, és 1960-ban jelent meg a flottában, de nagyon sokáig, 80-as évek végéig ezek kargóüzemben szolgálatba álltak, és például Tamás ezen kezdte a pályafutását, és lett kapitány, és akkoriban még ilyen 4-5 fő személyzetek dolgoztak a pilóta fülkében, tehát volt kapitány, első tiszt, fedélzeti mérnök, navigátor, rádiós, néha utazószerelő, és a műszerfal az mint egy óra volt, minden analóg és rengeteg paraméter a 4 hajtóműre külön-külön kijelezve, és igen, mit lát ma az ember, ha beül egy Airbusnak a pilóta fülkéje? Egy monitor, még egy monitor, ott is egy monitor.
Joystick.
De ugyanazok a paraméterek vannak digitálisan kijelentve és kompakt módon. Tehát nem az van, hogy amiért a fedélzeti mérnök kellett, hogy 8 órát nézett egyszerre, ha csak a hajtómű valamelyik paraméterét akarta, hanem itt kompakt módon megkapja a pilóta az adatot.
Mit csinálnak manapság azok a mérnökök? Hát manapság már semmit valószínűleg, de amikor hirtelen megszűnt a mérnökösködés a repülőgépen, mi lett velük? Akik úgy oldalt ültek, tudod?
Igen, így általában.
Tudod, a kedves hallgató, aki ugye oldalt ültek egy ilyen panel előtt, ami volt minden.
A pilóták mögött volt általában a jobb oldalon a fedélzeti mérnöki pult. Ugye ezek a fordulatok, amikor megszűntek a repülőgépeken a fedélzeti mérnöki pozíciók, az 80-as évek közepére, 90-es évek elejére tehetők, akkor indult be egy olyan folyamat. Nagyon sokukat átképezték pilótának.
De jó.
Tehát náluk is van olyan.
De hát láttak ők eleget, nem ezeken az utakon, hogy eleget, szinte persze. Már úgy ültek be, hogy tudtak.
Igen, tehát a gépészkedési szempontból nem volt feladat nekik, repülni kellett úgy effektíve megtanulni.
És akkor ilyenkor ezek a gépek, én úgy vélem, hogy ezek a régi Boeingek azért még egy üzemben vannak, ahol még voltak, vagy nem, ezek a műszaki pultok, átépítették őket? Mit csináltak?
Nagyon érdekes, mert a Boeing 737-es, ami a világ egyik legismertebb utasszállító.
Igen, ezt a szót kerestem én is.
1965 óta folyamatosan az égbolton van, az már két pilótás volt, 60-as évekről beszélünk, tehát az gyárilag 60-as években. A nagyobb gépeken volt ez egy látványosabb dolog, hogy ott tűntek el ezek a pozíciók, például a fedélzeti mérnöknek a pozíciója. Konkrétan mit kérdeztél?
Hogy ezeket a gépeket átépítették, amiken három személyes, vagy három fős.
Tehát például a Boeing 747-es Boeing 747-es Jumbónál a 400-as változat volt az első, ami már nem volt fedélzeti mérnök, és sokkal nagyobb lett a pilóta fülke. És az egy nagyon érdekes dolog, hogy a 400-asokon mind a mai napig repülnek, van egy rekesz, ahol a régi flopik vannak, amiből a navigációt lehet frissíteni, ha esetleg valami történne.
Nem használják.
Nem, ma már csak ilyen történelmi, csak mi fönt maradtak relikviák.
Egy kicsit simogatnám a lelkedet. Andrea írt nekünk, hogy egyrészt érdekes lehet ez a hely, és hogy nagyon jó az orgánuma már becéz Balinak.
Ó, köszönöm szépen.
Ő a feleségem egyébként. Olyan, mintha mindig hallottam volna.
Hát hiszen lehet, hogy hallottad.
Mert lehet, hogy hallottad, igen, rádiós korszakból. És Melinda is írt még arra, hogy az előzőekben ugye válaszolt, hogy szuper, köszöni szépen, és akkor ezt kéri majd ő a szüli napjára. Nem tőled, nyilvánvalóan. Egyébként, ha már itt fölmerült az orgánum, meg te is beszéltél rádiózásról, visszajövünk majd még a repüléshez is, de hogy neked most mi van az életedben a rádióval?
Én nagyon szívesen járok ilyen meghívásoknak eleget tenni.
Műsort csinálnál-e, ha mondjuk most így kínálkozna egy lehetőség?
Ezt nagyon sokan kérdezik, attól függ, de egyébként így.
Hát úgy szabad kezed kapsz, azt találsz ki, amit akarsz, van-e ötlet a fejedben?
Gondolom, hogy meg kell fogadnom, hogy nem hétfőtől vasárnapig repülünk, hanem csak úgy időnként. Persze, ez egyébként úgy benne van az életemben, hogy ne. Meg próbálom a média vonalat kiélni a YouTube csatornán, és én nekem azért a 20 év rádió az 20 év rádió volt. Nagyon-nagyon masszívan. És az is milyen érdekes dolog, hogy annak idején talán emlékszel rá, Szabi, te is, hogy 90-es években, amikor elindultak a vidéki kereskedelmi rádiók, akkor mindenki rekordot akar dönteni, hogy ez a 24 órás folyamatos műsorvezetés, akkor a egyhuzamban történő volt műsor, ilyen. Mindenféle ilyen őrület, és amikor én elkezdtem, akkor ez így nagyon-nagyon ment, és úgy folyamatosan kacérkodtam a gondolattal, hogy na, milyen izgalmas lenne mondjuk hajnali 3-kor a 42. óra után már beesni, és a 66. liter kávét meginni, és végülis most rájöttem márciusban, hogy megdöntöttem, amikor egy ilyen hosszú hétvégés napon, amikor nem tudom hány csoportot vittem körbe, igazából kisebb megszakításokkal, amikor éppen nem a buszon meg a terminálon voltam, de 24 órát beszéltem
azt
végig.
Azt olvastam, azt a posztulat.
Igen. Tehát ez így összejött valamilyen más-más módon.
Te ott van ilyen komoly hierarchia a repülőtéren, amit, hogy mondjam, ott dolgozok, például te így tapasztalsz. Én úgy láttam, hogy ott mindenkinek megvan a dolga, de mondjuk a bármennyire is a 60-as években így volt, hogy a pilóták voltak az atya úristenek, hogy ott mindenki csak egy alkatrésze egy óriási nagy rendszernek. Például te ott tudsz haverkodni a vámosokkal, most mondok valamit, akik szintén ott dolgoznak a repülőtérnek. Téged ismert ember vagy?
A repülőtérnek egy nagyon érdekes közössége van, és tényleg ez a kerítésen belüli világ nagyon-nagyon sokakat elvarázsol, és aki, hogy úgy mondjam, ilyen repülős nyelvet beszél, az megtalálja a másik repülős nyelvet beszélővel a kapcsolatot. És az most tök mindegy, hogy egy rakodó, tök mindegy, hogy egy eszközös, tök mindegy, hogy egy pilóta, egy légiutas kísérő, vagy akár valamilyen hatósági személy, mert hogy nagyon-nagyon sokan vagyunk olyanok, akik tényleg úgy mennek be dolgozni, mint a gyerekek a játszótérre. És most az értve szó jó értelmében, tehát akinek nem munka a munka, hanem értékeli, hogy egy milyen speciális környezetben van az ember. És hát igen, azért ez a YouTube-os vonal úgy meghozta az ismertséget, sok-sok-sok kapcsolatot is hozott, tehát csak hogy egy aranyos történetet vagyok, ugye néha, ha utazom, akkor nekem nincs olyan problémám, hogy nagy lábterű ülést kell külön vennem.
Mert nem kapsz.
Nem. Hanem megoldódik az, hogy megörülnek, hogy ott vagyok a fedélzet, és egyből beraktak a vészkijárati sorba, mert tudják, hogy akkor van egy ember, aki a bármi baj van, akkor nyit.
Ja, igen, mert ugye külön kiképzést
kell.
Egyszer mi is voltunk egy ilyen szituációban, tévedésben. Egyszer olvastam egy olyat, hogy nem mindegy, hogy hova ülünk a repülőgépen. Gondolom súlyeloszlás is egyebek miatt. Ettől függetlenül van egy trükk, most elmondom, egyik ismerősöm mondta, hogy ha hosszú távú járatra száll fel, akkor mindig azt a trükköt szokta alkalmazni, hogy utoljára, legeslegutoljára megy be a gépbe, és megnézi, hogy hol nem ül senki, és akkor odaül. Hogy ahol ugye van három hely egymás mellett, és általában soha nem szól neki egyik stewardess, hogy nem ide szól a jegye, hanem onnantól kezdve, hogy felszálltak, már mindig ott ül, ahol akar. De nyilván ennek, hogyha nagyon kihegyezzük, azért van valami biztonságtechnikai szempontja is, de hogy ezt így szabad csinálni, az ilyen bocsánatos.
Én is szoktam időnként csinálni.
Köszönjük a tippet.
Egyrészt úgy vagyok fel, hogy inkább elüldögélek ott a kapu mellett karba tett kézzel, amíg lemegy a Beszállók viadala című játék. Tehát amikor 180 emberből 190 a priority-t lóbálja, hogy ki fog először beszállni. Én ebben nem nagyon szoktam úgy részt venni, inkább elnézem így kívülről, és egyébként tényleg praktikus dolog, bár mondjuk nyári időszakban sokat eltházas járat nem nagyon van erre lehetőség. Általában azt azért elmondom, hogy szeretik a légiutas kísérők, hogyha mindenki a helyén ül, és hogyha van szabad hely, akkor utána történik egy átrendeződés. Ez ugye azért van, mert a beszállókártyádon neked ott van egy hely. dedikáltam. És a súlypont számításoknak az alapja részben ez, hogy ha nincs teltház, akkor hogyan osztjuk el a kedves utasokat a fedélzeten, hogy a súlypont meglegyen és a biztonságot
miért
szolgálja.
Miért kerül ötször annyiba a sör a repülőn, mint lent egy büfében? Ezt nem kell megválaszolni.
Megoldom, neked föl kell vinni 10 000 méter magasságban. Megvan a költsége.
Hány kilóval számolnak egy embert?
Attól függ, hogy melyik országban vagyunk, meg melyik légitársaságnál vagyunk. Igen. Pandémia után azt hiszem az Egyesült Államokban
lefogytak.
Nem. Megemelték azt hiszem átlag 19 kilóval a férfinői súlyt. Most ha jól emlékszem, a fiúknál az átlagsúly itt Európában olyan 80-valahány kiló körül van. A légitársaságoknál, a hölgyeknél 60 teteje 70 alja, és a gyerekeknél ugye nem mindegy, hogy infant vagy tinédzser, ott azt hiszem olyan 30-35 kilókkal, de most ebben nem vagyok teljesen biztos, de arányait tekintve nagyjából így számolnak.
Csomagot mennyi, hány kilót számolnak átlagosan? Azt is változ, hogy milyen járat gondolom.
Igen, ugye a feladott podgyászok, amik lent mennek a csomagtérben, azokat mérik. A kézi podgyászoknál hát ez a légitársasági szigortól függ, a 3 kilótól az 5 kilón át, illetve tudják, hogy ha az utas vett egy 10 kilós kabinbőröndöt, akkor az valószínűleg ott lesz vele, de valószínűleg nem 10 kiló lesz. Tehát erre mindig rá kell
sokkal
számolni.
Kevesebb.
És egy nagyon érdekes dologra tapintottál most erre rá, hogy igen, sokkal kevesebb. Évtizedek óta vágya a légiközlekedésnek, hogy mérhető legyen az utas. Azért, mert egy 4-5 alkalommal nem jött ki a történelem során a matek.
Igen, ez a régi katasztrófákban benne is van,
amikor
több epizódban
volt
is.
Egy olyan járat, ami amerikai tengerész gyalogosokat szállított haza Egyiptomból, és ott a 200 tengerész gyalogosra nem illett a 70 kilós férfi súly.
Valahol Alaszka, vagy hol volt?
Kanadában. És az 5 kilós kézipodgyász sem működött a teljes menet felszerelésre a fegyverrel, igen, és nem tudtak elemelkedni. De volt most egy incidens 3-4 évvel ezelőtt, amikor ennél sokkal triviálisabb dolgot. Van olyan légitársaság, ahol nem csak a Mr. és a Miss van, vagy a Mrs. van, még behozzák mellé a Miss-t, ami ugye meg egy csomó helyen vagy gyerekre utal, vagy férjezetlen nőre. Tehát ha, ha nem
az
akarja...
MS, ugye?
MSZ.
MSZ.
De teljesen mindegy. És az a lényeg, hogy ez különböző kultúrákban mást és mást jelent.
És a kilóban nem mindegy.
És elment a repülőgép egy nagy javításra, szoftver frissítés minden, és abban a kultúrában, ahol ez benne volt, ez a szétválasztás, ott felkerült így a súlypont számítás. Visszajött a repülőgép, szolgálatba állt, és hát föl a rendszer kidobta, hogy akkor aha, jó 15 gyerek. És nem 15 gyerek volt, hanem egy 15 fős nő. Így van. És egy hát pár száz gyakorlatilag tonnával, tehát pár száz kilóval, több mint egy tonnával több lett a repülőgép, és nehezen akart eljönni a pályáról. Nem ott jött el a pályáról, ahol az számítva volt, és olyan furcsán kezdett el.
Na de hát, hogyha ennyire fontos a súlymérés, akkor mi az oka annak, hogy ez még mindig nem tud belépni a köztudatba, és egy alkalmazott szokás lenne? Hogy azért, akkor igenis, én megérkezem, engem nem zavar, ha lemérne, mérjenek le?
Sok a tévhit vele kapcsolatban. Egyébként már 90-es évek óta, és különösen a 2000-es évek óta startupok folyamatosan dolgoznak ezen, és aki bedobja és elkezdeni, legfelsőbb bíróságon köt ki, jellemzően Amerikában. És általában nekem az egyik kedvenc történetem, hogy azt hiszem a Keresztény Háztartásbeli Asszonyok Országos Szövetsége volt Amerikában. Ez jelentette fel a startupot, de komolyan, azt hiszem ez volt a szervezetnek a neve. Azzal, hogy ők úgy gondolták, hogy ha az utas a check-in pultnál rálép a mérlegre, akkor a járat információs táblán is megjelenik, hogy nem tudom, Kovácsné 140 kiló, Kovács úr 200 kiló.
És akkor mi van?
Nem kell, hogy megjelenjen. Igazából az se kell, hogy az előtted dolgozó check-in pultosnak a kijelzőjé megjelenjen, mert nem kell, érzékeny adat.
Igen.
Csak keletkezzen az adat, és összeköthető legyen a podgyásszal.
Így van.
Így van.
És ennyi lenne a dolog. Ennyi lenne a történet, nem lehet megugrani 30 évvel ezt a kérdést.
Hát ugye legutóbb, amikor itt jártál, vagy telefonon beszéltünk,
nem
tudom, hogy lehet, hogy legutóbb előtt, hogy ugye talán a Garudánál az a legenda járta, hogy ott a stewardesseket úgy válogatták, mint hogyha modelleket válogatnának, de hogy azt mondtad, hogy talán ez soha nem is volt, meg nem is lehet, mert egyszerűen olyan emberi jogi
napjainkban ügyekben... már nem lehet, de 70-es évek az pont erről szólt. Nem
is tudom, indonéz légitársaság talán?
A Garuda, de Amerikában is ezt csinálták. Gyakorlatilag az összes nagy légitársaság 60-es évek végén, 70-es évek elején, amikor beléptek a jet korszakba.
Body shaming nem lehetett.
Vagány sugárhajtóműves repülőgépek, akkor mit kellett csinálni a légiutas kísérőből szexszimbólumot, meg egy idolt, és akkor terveztek nagyon-nagyon kemény, nagyon-nagyon durva egyenruhákat, tehát a mininél is minibb szoknyában, a csajok tértigérő csizmában egy top.
Visszahozni?
Vissza lehet hozni, egyébként kísérletek vannak, és nem is ezzel volt a probléma. Azzal volt a probléma, hogy ugye elkezdtek jelentkezni, állásinterjú, stb., és az állásinterjúnak az első lépése az az volt, hogy tessék felállni egy dobogóra, és ketten lemérték először a combját a hölgynek. Ha ott méret határon belül
ez nagyon húspiac, ez nem jó.
Mehetett tovább, és akkor az egyéb méreteket
levették. Na jó, hát én már innentől értem ennek a problémáját.
És megvoltak az egyenruhák, tehát gyakorlatilag egy adott méretbe kellett beleférni. Tehát innen indult minden, és hogyha ezt megugratta a delikvens, akkor utána jöhetett.
Egyébként én el tudom hinni, hogy abban azokban az évtizedekben ez egy kiváló marketingfogás volt arra, hogy ha nem akarsz, akkor is repülsz, hiszen kapsz egy olyan szolgáltatást, ami tulajdonképpen csak az, hogy a szemedet legelteted, de hát nyilvánvalóan sokaknak jól esett. Főleg el tudom képzelni ezek a klasszikus amerikait, aki egyébként porszívőügynök, a felesége meg háziasszony, és úgy
és
nincsenek
az
nagyon
országot,
ingerek, igen. Járja az országot, és akkor megkapja ezt a kis csomagot.
Annak idején a légitársaságok nagyon durva versenyben voltak ezzel kapcsolatban, de ezt ma jogi szempontból hát elképzelni nem lehetne.
Jó, persze, de jobb is, hogy jó, nem, jobb, tehát azért az tényleg nagyon húspiac ízű.
Járt itt nálunk tavaly a Kis László pilóta, aki
igen.
éppen hol dolgozik, de malévos is volt, és ő is egy ilyen hiperhiggadt csóka, nem mondom, hogy nem tud nagyokat nevetni, de nem azt nézem ki belőle, hogy csapdossa a térdét a várakozóba, vagy az étteremben, nem tudom, ahol összegyűlnek a pilóták, és akkor
zuhanás közben például iszonyatosakat röhög.
Hogy jellemzően vannak ilyen mókamesterek, mondjuk a pilóták között?
Hát a Sanyi bácsi, nem őt már emlékezik.
De ő már nem aktív.
De a hétköznapi pilóták között is, tehát van, amelyiknek be nem áll a szája, és megállás nélkül tolja, hogy hamos balra kinézi. Tehát meg tudja csinálni azt, hogy egy 5 órás út az olyan, mint egy 3 órás buszos város néz, és hamos jobbra kinézel, akkor alattad korzik a habarra.
Ja, de most én úgy értettem, hogy egymás között, akkor van, aki ezt kifele is utassatnak.
Persze,
is.
Persze, ja, utassal jó, is, abszolút utassal
de
is.
De nem csak a Budbud járaton, hanem rendesen.
Nem csak a Budbud, tehát őnekik is valahogy színesebbé kell tenni a napjukat. Mondjuk sokszor az utas megoldja. Tehát amikor egy londoni, nem mondok légitársaság nevet, de amikor egy London-Budapest útvonalat komplett búvár ruhában ül végig a kedves utas, és így száll le a...
De miért?
Mert ő egy
vagy legény búcsúra jött, vagy már sokat ivott előtte, nem tudom, meg ilyen hasonló jelvezekben. Azért az nekik is, hogy meg van csinálva a napjuk, amikor beszállásnál ezt látja. És persze, ugye abba gondoljatok bele, hogy ők egy nap repülnek általában 4 szakasz. Tehát kívülről azt gondoljuk, hogy milyen romantikus ez a dolog, hogy bejárja
fárasztó
a világot.
Fárasztó ez agyilag is, én
hát
azt
agyilag
gondolom.
Is, meg fizikálisan is, hogy egy nap 4 szakaszt repül. Csak példát mondok, hogy csinál egy Budapest-Prága, Prága-Budapest járatot, és abból fordul egy Budapest-Róma-Róma-Budapest járatra. Egy napi műszak ez ő nekik, vagy délelőtti, vagy délutáni. Ha hajnali munkakezdés van, akkor limitáltabb a munkaidő, de ez egy monoton dolog, pláne egy Európán belül. És hát amikor egy nap 1000 emberrel találkozol egy zárt csőben, mert végül is a repülőgép az egy zárt
azaz,
cső,
igen.
És hogyha így 250-esével szállítod őket, akkor ott sok minden elő tud fordulni.
Ez annyira furán hangzik, hogy érted, eddig olyan beszélgetéseket hallottam, hogy ma a 7-es busz te viszed, nem, én megyek Rómába, de majd mindjárt igen. Visszaértem, és onnan megyek át Prágába. Tehát egy olyan távolinak tűnik, de most egy közelre hoztad ezt nekem, és
az egyik pilótával jött elő, ez az ügyeletes taps kérdés, ugye, hogyha a földet ér a repülő, akkor tapsolunk, vagy
azt
nem
kell,
tapsolunk.
Az fontos? Tehát,
hát,
hogy
attól függ, hogy honnan nézzük.
Vált, de hogy...
Ma már kevesebb, régen igen, de van. Két dolgot kéne valamikor egyszer megfejteni valakinek, hogy az utas azért tapsol, mert leért a repülőgép, és akkor túléltünk.
És megnyugodott.
Megnyugodott, de az, hogy megállunk-e 250 km/h-ról, az a tapsoló utas már nem érdekli, meg a kutyát nem érdekli, mert ott azért még van egy-két kritikus pont hátrafelé. Ha meg én azt a csávót akarom megtisztelni, aki ott ült elől, és elhozott minket, és tök jól tolta végig a 3 órát, akkor ő ott nem hallja. Leszállás pillanatában, ugye, hogy fékez, sugárfordító.
Közben nem jutott.
Torony már mondja neki, hogy melyik frekvenciára kapcsoljon át, kapja, hogy milyen gurulóút érintésével melyik állóhelyre jöjjön be. Olvassák a gurulás közbeni, leszállás utáni ellenőrző listát, tehát hogy így ezer felé.
Hát akkor nyugodtan lehetne menni a pilóta fülkébe, csokrokkal megköszönni a pilótának. De abból értene, nem?
Tehát, hogyha így akarom megtapsolni, akkor úgy kéne, hogy beállt a repülőgép, megtapsolom, de akkor már zajlik a kiszállók viadala, tehát utasnak erre nincsen ideje. De múltkor az egyik srác azt mondta, hogy persze jól esik, de igazából a Jászai Mari téren sem tapsolják meg a kettes villamos vezetőjét, amikor megparkolt.
Valaki
így fogja föl.
Nagyon rövid idő maradt. Van még olyan, amiről természetesen nem beszéltünk, mert hogy csapongtunk, de hogy te mindenképpen elmondanád? Az Europarka vagy bármivel kapcsolatban?
Hogy magaddal kapcsolatban. Például te mennyit repülsz egy évben? Ami mondjuk nem feltétlenül a munkához köthető, hanem kihasználod azt, hogy egy ilyen helyen dolgozol és repülhetsz.
Mindig összekötöm a munkával, és ez fontos hozzátenni, hogy ma nincs olyan, hogy elviszünk, meg gyere, meg szabad jegy, meg ilyen kedvezmény, nem, nincsen. Tehát én, ha utazok, akkor ugyanúgy megveszem a jegyet.
Világos.
Csak trükkösen én szeretek így vadászgatni. Tehát most például múlt héten este 4000-ért sikerült Nápolyba jegyet vennem jövő hétre.
Ne szórakozzál!
Vannak ötleteit, hogy mit csináljunk, mert mi távolabbra szoktunk utazni, de hát csak a Nati csinálja ezt.
Ezt mondd meg, ezt a 4000-es Nápolyi jegyet, hogy intézted?
Nem intéztem, rugalmasnak kell lenni rövid határidővel is, és hosszú határidővel is. Pont arra a napra volt. A többi körülötte ilyen 14-16-18 ezer.
De van valami oldal, amin keresztül te ezeket nézed?
Mindig a légitársaság oldalát nézzük. Ez egy nagyon fontos dolog.
És inkognitó módban kell nézni?
Egy idő után praktikus inkognitó módban, mert hogyha háromszor visszanyitod, akkor a 3000 forintos vagy a 4000 forintos jegyből kapsz egy olyan gyönyörű 300 ezerest, hogy öröm nézni, és még ott villog is, hogy már csak két hely van ezen az áron.
Ne legyen beazonosítható, igen. Mert akkor egyből személyre szabottan drága lesz.
Igen. Szóval nagyon sokat repülök, és ezt mindig összekötöm munkával, de úgy kötöm össze munkával, hogy én az a fajta lökött és hülye vagyok, aki mondjuk az extrém repterekre vadászik, és olyan helyre akar elrepülni, ahol egy picit trükkösebb a leszállás, vagy azért, mert rövid a pálya.
Nairobi mondjuk.
De nem, elég csak itt... Tavaly voltam Skiathos szigete, Görögország Égei tenger, 1600 méteres pálya, 45 méter helyett 30 méter széles, balról hegy, jobbról hegy, eleje tenger, vége tenger. Kell lennél több? Nem, tök jó buli, vidám.
Tényleg extrém sport, de most Nápolyba szórakozni mész.
Hát majd meg vagy forgatni is egy picit.
Na, nagyon helyes, tök jó.
Nagyon élveztem. Köszönjük, hogy eljöttél. És hát gyere legközelebb is. Vagy
mind boldogan.
Legközelebb is, és hát remélem, hogy mindenről sikerült beszélgetnünk. Köszönjük, hogy
eljöttél. Szépen.
Kránic Balázs az Europarkból.
Bácsi a YouTube-ról.
Szia.